Köszöntöm a kedves hallgatókat az Életre hangoló mai adásában. A műsorvezető Varga Gabriella vagyok. Vendégem ma Szabó Attila, integrált tanácsadó, haptoterapeuta, akivel a gyógyító érintés művészetéről, a haptonómiáról beszélgetünk.
Jó napot
Üdvözöllek,
kívánok!
Attila! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mielőtt ezt az érdekes szót boncolgatnánk, mert én azt hiszem, nagyon sok mindenkinek ez még olyan különleges hangzású, vajon mi lehet ez, mi lehet mögötte. Azért avasd be minket egy kicsit abban, hogy hogy vagy most.
Köszönöm szépen. Én most elég fáradt vagyok, mert egy képzésen veszek részt. Én 55 éves vagyok, és még mindig veszek részt képzéseken, még mindig tanulom ezt a szakmát. És egy ilyen...
Élethosszig tanulás.
Így van, így van. Tehát annyira szeretem, hogy nem tudom megállni, ne tanuljak hozzá folyton valamilyen újabb fogást, valamilyen újabb technikát. És ezután vagyok túl egy ilyen képzésen.
Értem. Akkor belevágjunk, kezdjük el.
Igen.
Mondjuk el a hallgatóknak, vagy próbáljuk meg egy kicsit kedvet csinálni hozzá, vagy egy kíváncsiságot felkelteni ez iránt a, nem is tudom mi ez, terápiás módszer? Minek nevezhetnénk a haptonómiát?
Én úgy gondolom, hogy nem annyira terápiás módszer, mert a haptonómia nem egy önálló terápia, hanem mindig valamilyen kombinációban alkalmazzuk, valamilyen más olyan technikával, ahol a testre vagy a lélekre hatunk, ahol a kliensünknek, a páciensünknek a testére vagy lelkére hatunk. És azt jelenti, hogy egy különleges hozzáállással, egy különleges jelenléttel, egy különleges kapcsolattal vagyunk vele abban, amiben segíteni tudunk a számára.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy te valamilyen segítő szakmában vagy otthon, valamilyen terápiás módszert alkalmazol, és ennek megtámogatására, ennek erősítésére használod a haptonómiát.
Így van, én alapvetően lelki tanácsadást folytatok, tehát segítő beszélgetéseket folytatok azokkal, akik segítséget kérnek tőlem, de a segítő beszélgetéseken túl én alkalmazok úgynevezett szomatopszichoterápiás eszközöket, aminek az a lényege, hogy nem csak beszélgetünk, nem csak szavakon keresztül próbáljuk megoldani azt a problémát, hanem a test felül is közelítünk ahhoz a problémához. Ami azt jelenti, hogy lehet a mozgásokat végzünk, lehet, hogy valamilyen pozíciót veszünk fel, ami segít megérteni a problémát, lehet, hogy valamilyen érintés, valamilyen érintkezésen keresztül próbáljuk megérteni azt a dolgot. Tehát komplexen próbáljuk kezelni azt a problémát. Úgy is mondhatnánk, hogy a testelme felől közelítjük ezt a dolgot.
Ezt így egybeírva, hogy test elme, vagy test kötőjel elme, vagy a testnek az elméje.
Nem a testnek az elméje, hanem egy egység, amiben együtt van a test meg az elme. Annak idején, mikor Freuddal elindult az analitikus irányvonal a pszichológiának, akkor egy kicsit az elmére redukálta ő azt, amit ő vizsgált. Ugye ott volt az orvostudomány, ahol a testre edukálták azt, amikor egy betegséget vizsgáltak. És a test-elme megközelítése, az pedig ennek a kettőnek az integrálása, az egységben való kezelése.
Mert hogy a testünk is üzen, és az elménk is üzen, és ez a kiegyensúlyozottságot talán ez adja, hogyha mind a kettő megfelelő figyelmet kap, mert hogy a testünk is tud szólni, nem csak fájdalommal, de hogy tud jelezni. Itt egy picit beavatnál abba, hogy ez a haptonómia mit jelent? Hordozza-e a név a tartalmat magában?
Sajnos nem. Nagyon különleges hangzása van. A haptosz, az görögül azt jelenti, hogy érintés, kontaktus. A nómia az pedig a tudomány, szabályrendszer, törvénygyűjtemény, ilyesmit jelentett. Ha szó szerint fordítjuk le a haptonómiát, akkor az az érintésnek a tudománya, vagy a kontaktusnak a tudománya. Csak itt most ismét visszautalnék a korábban tárgyalt testelme dologra, hogy nem csupán egy fizikai érintésről van szó. Tehát a haptonómia Alapvetően azzal indul el, hogy létrejön egy fizikai kontaktus a páciens és a segítő között. De nem a fizikai kontaktuson keresztül történik meg a változás és a gyógyulás, hanem a lelki kapcsolódáson keresztül. Tehát nem testi kontaktusra kell gondolni, hanem lelki kontaktusra, ha valami fel.
Tehát akkor ez az érintés egy eszköz ahhoz, hogy lelkileg kapcsolat jöjjön létre
Igen,
a
az
kliens
érintés,
a segítő között.
igen, az érintés tulajdonképpen annak a jelzése, hogy itt vagyok. Ez egy ilyen emlékeztető, hogy jelen vagyok a másik számára. Van egy érzete, egy fizikai érzete annak, hogy mi most valamiben együtt vagyunk. De alapvetően a kapcsolatteremtés az lelki síkon történik, érzelmeken keresztül. És megpróbálom megmagyarázni, hogy hogyan. Hát lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik. Akkor, amikor megszületik egy gyermek, egy kis csecsemő, akkor ugye ő nem tud beszélni, nem tudja jelezni, hogy neki most ő most szomjas, éhes, álmos, van valamilyen fájdalma. Alapvetően sír. Az ő pszichéje még nagyon, nagyon fejletlen. És az, hogy egy nehéz helyzetben a gyermek hogyan nyugszik meg, az alapvetően függ attól, hogy az anyukájával milyen a lelki kapcsolat jön létre. Ott is létrejön egy érintés, mert az anyuka felveszi azt a gyermeket, mag a testéhez vonja azt a gyermeket. De alapvetően az, hogy a gyermek érzelmeiben szabályozva van, az attól függ, hogy az anyuka milyen lelki, milyen érzelmi kontaktust hoz létre azzal a gyermekkel. És ez egy olyan különleges, tulajdonképpen egy csoda, ez a fajta kapcsolódás anya és gyermek között, ami valamikor úgy az egyéves kora környékén megszűnik. Mert a gyermek elkezd beszélni, elkezd kialakulni az egója, elkezd járni, és tulajdonképpen ez a képessége, ami egy jobb agyféltekés képesség, ez kezd megszűnni, kezd a háttérbe vonulni. És a kapcsolattartás, a kommunikáció pedig átkerül a szavak szintjére. És a haptonómiában tulajdonképpen azt csináljuk, hogy amikor egy ilyen terapeutát kiképzünk, akkor terapeutát újra megtanítjuk ezt erre a fajta kommunikációra, nem szavakon keresztüli kommunikációra, hanem érzelmi kommunikációra, és a terápia során pedig a kliensben, a páciensben meghívjuk ezt a képességet.
Igen, ahogy mondtad, hogy az érzelmekkel való kommunikálásra, hogy ahogy növekszünk, integrálódunk, szocializálódunk, a családi közösségen túl egyéb közösségekhez kezdünk tartozni, elfelejtjük az érzelmi megközelítésű kommunikációt. Tehát már a verbalitásunkból is szinte kifogy az, hogy elmondjam, hogy most ez rám hogyan hatott, hanem inkább azt mondom, hogy mi a következő lépés, hogyan kell megoldani, és eltűnnek már a beszédből is ezek a dolgok. Ja. És és aztán csodálkozunk, hogyha különböző testi tüneteink jelentkeznek például, amelyek talán ide is vezethetők vissza. Egy picit most én is így átmegyek azért az edukációba, pszichoedukációba, hogy talán a történetéről mondanál egy pár szót, hogy honnan eredez, honnan jön ez a megközelítési mód.
Tulajdonképpen a múlt század második felében egy belga pszichoterapeuta, Franz Feldman írta le és dolgozta ki ennek az elméleti és gyakorlati hátterét. Ő nagyon sokat dolgozott anyukákkal, várandós anyukákkal, gyermekágyas anyukákkal, és azt tapasztalta, hogy a gyermek fejlődése szempontjából, és már a méhen belüli fejlődése szempontjából rendkívül fontos az, hogy milyen érzelmi kapcsolat van anya és gyermek között. És amiben Feldman elindult, az, hogy olyan gyakorlatokat és olyan fogásokat dolgozott ki, amivel ez a kapcsolat fejleszthető. És ennek nyomán pedig a gyermeknek a fejlődése, vagy a biztosított, vagy különböző nehéz helyzetek háríthatók el általa, például, hogyha egy gyermek nem fordul meg a születés megelőzően a méhben, és nem helyezkedik el a feje a méh csatornában, akkor Feldmannak volt olyan módszere, ami nem fizikai módszer, hanem tisztán lelki módszer, amivel rá tudta venni a gyermeket, hogy megforduljon. Tehát szinte egy ilyen csodálatos kommunikációt dolgozott ki, ami teljesen tudattalan szinten működik, nem a szavakon keresztül. És a későbbiekben rájöttek arra, hogy az, amit Feldman leír, az egy olyan hozzáállás, amit minden terapeuta alkalmazhat. Alkalmazhat egy fogorvos, alkalmazhat egy gyógytornász, alkalmazhat egy akár egy masszőr, bárki, aki emberekkel kerül kapcsolatba, és ahol jön egy olyan valaki, aki segítségre szorul, aki nehéz helyzetben van, aki szorong, akinek fájdalmai vannak, és ezen a kapcsolódáson keresztül ezek a problémák mind enyhíthetők. Ezért mondom azt, hogy ma sehol a világon nem önálló képzésben tanítják ezt, hanem mindig kombinálva valamilyen más terápiás módszer.
Igen, érdekes, mert amit mondtál, ugye a kapcsolódás, kapcsolódni a klienshez, hát például Carl Rogers, akinek a módszerét például mentálhigiénés iskolák tanítják, ezt a teljes figyelemmel, teljes odaadással, csak tükrözök, nem véleményezek, és ott vagyok, és jelen vagyok, és kísérem a kliens tulajdonképpen a jelenlétemmel, a támogatásommal, és mintha ennek a más síkon való megvalósulását érezni, mert ez egy verbális kapcsolat. Ott két ember ül, és úgy próbál egy terápiás teret kialakítani. Itt nekem még mindig érdekes ez, hogy a kapcsolat, kapcsolati érintés, hogy egy picit beavatnál, vagy valamit lehetne egy kicsit közelebb hozni, hogy mi az a segítség, nem is plusznak mondanám, de mi az a még további segítség, amivel ezt a kapcsolatot tényleg áramlóvá, egymásra figyelővé lehet tenni.
Igen. Egy olyan terapeutánál, aki haptonómiával dolgozik, a terápiás folyamat az ugyanúgy kezdődik, mint a Rogers-i módszere, hogy leírja, hogy van először egy szóbeli, egy verbális megközelítése a problémának. És olyankor alkalmazzuk ezt a módszert, amikor vagy a kliensnek az állapotán kell változtassunk, tehát vagy mondjuk egy szorongás, egy félelem áll fenn, vagy pedig valamit fel kell nevelnünk benne, valami, ami a fejlődésben lemaradt, valami, ami éretlen benne, például a biztonság érzete, az élet bátorsága, és még sorolhatnám sokáig. És a lényeg az, hogy létrejön egy kapcsolat, ami kezdetben fizikai, és aminek az a lényege, hogy a terapeuta a kapcsolódás felületén, a kapcsolódás pontján megáll. Megáll, ami azt jelenti, hogy nem akar semmilyen módon hatni a kliensre. Nem akar benne semmit megváltoztatni. Egyszerűen rendelkezése áll, ami azt jelenti, hogy az ő energiájából, az ő életerejéből, az ő jelenlétéből a kliens meríthet. Ez körülbelül az a jelenség, mikor egy gyerek elesik, és fáj neki valami, és egyedül kell megbirkózzon azzal a fájdalommal, azzal a sebbel, vagy pedig az anyukája ölbe veszi. Biztos van ilyen élményünk, hogy akkor, amikor anyukánk ölbevet, mintha a fájdalom is kezdene eloszlani, kezdene elcsipulni. És gyakorlatilag a terápia során ez történik. Az történik, hogy a kliens megérzi azt, hogy nincs egyedül az ő problémájával. Az a beszűkült világ, ami a félelem által, vagy a fájdalom által be van szűkítve, az hirtelen elkezd tágulni, és új erőforrásokat kap a terapeuta által. És ezeknek a segítségével a kliens le tudja győzni azt a problémát, vagy ha nem is legyőzni le, mert lehet, hogy több ülésre van szükség, de első körben legalább szembe tud nézni azzal a problémával.
Szükséges ezt aztán szavakba önteni, vagy létezik valamiféle ilyen szavak nélküli nonverbális tér a terapeuta és a kísérő és a kliens között?
Itt többféle irányzat van, vagy többféle eset van. Van olyan, amikor olyankor alkalmazzuk ezt a módszert, mikor a kliens valamilyen traumát élt át. És akkor tudjuk ezt jól alkalmazni, azért tudjuk jól alkalmazni, mert trauma esetén nagyon nehéz szavakba önteni azt az élményt. Nagyon nehéz elmesélni azt az élményt. És akkor, amikor szavak nélkül közelítünk ahhoz az élményhez, akkor talán könnyebben kioldódik, talán könnyebben felszabadul az a tartalom. És ilyenkor nem biztos, hogy újra vissza akarunk menni a szavakhoz. Nem biztos, hogy újra terhelni akarjuk a klienst azzal, hogy akkor mégis elmeséltetjük, vagy mégis megbeszéljük azt a történetet. De alapjában véve a mindenféle más esetben az történik, hogy akkor, amikor megérkezik valamilyen oldódásba, valamilyen megértésbe a kliens, akkor a terápiát követően, vagy a terápia lezáró részében tartunk egy verbális feldolgozást, úgymond integráljuk a meglévő világához azt a tapasztalatot, amit a terápia során átél.
Az motoszkált a fejemben, hogy ugye a rendszerekben gondolkodunk, hogy mi egy segítőnek a kompetenciája, mi egy pszichológusnak, mi egy pszichoterapeutának, egy klinikai szakpszichológusnak, mert hát ki mire képződött, miben érzi otthon magát. Ez a haptonómia, ez milyen típusú elakadásoknál, betegségeknél, lelki betegségeknél lehet ezt így kategorizálni, hogy hol hatásos, vagy hol alkalmazható, vagy kell ehhez egy végzettségi küszöb, ami után már ez alkalmazható. Azt értem, hogy mint haptonómusnak ki kell képződni, de hogy egyébként így alapképzettségként van-e valamiféle kívánom. Most jó sok kérdést feltettem egyszer.
Hát én oda kanyarodnék vissza, hogy ez nem egy önálló terápiás technika.
Igen,
ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki el tudja sajátítani, akinek van némi érzelmi intelligencia, már csak azért is, mert ezt a tanulás során fejlesztjük, az érzelmi intelligenciát. Ez vele járulja ennek a módszernek. Tehát itt arról van szó, hogy egy masszőr is akkor, amikor megérinti a kliensét, akkor egy különleges lelki állapotba kerül, egy különleges lelki kapcsolódásba, úgy mondjuk, hogy szomatikus rezonanciába, tehát a test a testtel valamilyen fajta érzelmi kapcsolatba kerül. Megindul egy szavak nélküli kommunikáció. De ugyanezt tudja alkalmazni egy olyan pszichológus, aki fotelben ül, és a szemben lévő fotelben egy másik kliense ül, és csak beszélgetnek. A beszélgetés minősége, ahogy mondtad, az a tér, ami létrejön közöttük, az fejleszthető. annak a minősége, annak a puhasága, az energetizáltsága, a megtartó képessége az fejleszthető ezáltal. Tehát rendkívül széles az a spektrum, amiben alkalmazni lehet. És tulajdonképpen nincs alapvégzettséghez köt.
És akkor tulajdonképpen, ha jól értem, akkor az életkor is végtelen. Tehát már magzatról is beszéltél, egy magzattal való kapcsolódás, és akár az életvégi kísérés is, mert láttam, hogy itt hospice vonala is van ennek a dolognak. Tehát akkor az élet minden időszakában és helyzetében ezt be lehet emelni a kapcsolatban. És nem feltétlenül akkor terápiás kapcsolatban, illetve hát erről beszélhetünk, hogy mi a terápiás kapcsolat, lehet, hogy egy fodrásznak is egy odafigyeléses beszélgetése már egy
Majdnem.
terápiás kapcsolat, de hogy akkor akár az egészségügyben például, vagy akár a pedagógusnak is lehet ez egy olyan
Majdnem.
eszköze, amivel a saját munkáját könnyítheti tulajdonképpen, vagy a kapcsolódását.
Így van, ez tulajdonképpen az emberi kapcsolatok minőségét emeli egy magas színvonalra. De ha terápiás szempontból nézzük, akkor valóban ott van az úgynevezett perinatális korszak, tehát a születés körüli időszak, ahol alkalmazni lehet. Ott van a palliatív kísérés, tehát a haldoklókkal való kapcsolattartás. Ott van a traumafeldolgozás, és tulajdonképpen minden olyan elakadás, minden olyan mentális probléma, ami a kora gyermekkorhoz kötődik, és különösen a beszéd előtti korszakhoz kötődik.
És esetleg ilyen transzgenerációs sebeket, terheket is lehet ezzel enyhíteni, előhívni, tudati szintre emelni?
Én úgy gondolom, hogy ott lehet segíteni, ahol a kliensnek erőre, én erőre, energiára van szüksége ahhoz, hogy szembenézzen valamilyen tartalommal. Azt tudjuk, hogy nagyon sok mentális folyamat zajlik, úgyhogy nem vagyunk tudatosak rá. Tehát a tudattalamban zajlanak ezek a folyamatok. És nem véletlenül zajlanak a tudattalamban, azért, mert akkor, amikor egy ilyen tartalom túlságosan fájdalmas, vagy félelmetes, vagy szégyenletes, vagy undorító, akkor az elme lezár, és a mélyben tartja ezeket a tartalmakat. Csak hogy minél több ereje van, én ereje van valakinek, annál több ilyen tartalmat enged fel az elme, enged tudatosulni, és ad lehetőséget arra, hogy ezeket a problémákat meglássuk, és megoldást keressünk rájuk. Ezért a haptonómiás kapcsolatban, akkor, amikor valaki azt érzi, hogy nincs egyedül a problémájával, hogy támogatást kap a terapeuta részéről, akkor tulajdonképpen akár egy transzgenerációs problémával is szembe tud nézni.
Nem érdekes, az elején említetted, hogy épp egy képzéstől jössz, és hogy folyamatosan, és valahol, ahogy milyen derűvel ezt mondtad, egy derűs fáradtsággal úgy tűnik, hogy azért ez nem válik ellenedre, de hogy akkor az érzéseinket is tanulhatjuk akár egy életen át. Tehát, sőt, ahogy így előre haladunk a korunkkal, az önismeret, és nem is tudom, hogy ez önismeret, énismeret, vagy a belsőnkből felengedett tartalmaknak a feldolgozása, az is akkor egy életen át tartó folyamat, mert hogy akkor talán egy jobban megismert, jobban átélt, jobban jelen tudunk lenni az életünkben ezáltal.
Én úgy gondolom, és ezt a pszichológia tudománya meg annyiszor bizonyítja, hogy mi alapvetően társas lények vagyunk, mi alapvetően közösségben tudunk létezni. Szükségünk van arra, hogy másokkal nem csak információt, hanem érzelmeket, úgymond testi és lelki érintéseket cseréljünk. És Én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes erre figyelmet fordítani, érdemes abba investálni, hogy az érzelmi intelligenciánkat fejlesszük. Már csak azért is, mert van néhány sarkalatos pontja az életünknek, ahol ez nagyon-nagyon sokat számít. Az egyik ilyen pont például a párválasztás. A másik olyan pont a gyermekeknek a nevelése. A másik ilyen pont például az életközépi válság, amikor nagyon sok minden, ami el van temetve bennünk, az felszínre tör, és ahhoz, hogy ezeket felszínre hozzuk és feldolgozzuk, ahhoz önmagunkkal is egy szoros érzelmi kapcsolatban kell lenni. És akkor ott van az életnek az utolsó szakasza, az időskor, amikor nagyon sok magunkban hordott terhet csak úgy tudunk letenni, hogyha kapcsolódunk ezekhez a dolgokhoz, hogyha megbocsátunk, ha elengedünk, és ez viszont érzelmi munkát jelent alapvetően.
Nekem még két dolog eszembe jutott. Egyrészt a fiatal felnőtt, tehát a felnőtté válás, ami úgy érzem, hogy egy nagyon, nagyon nehéz időszak, és talán most már egyre többet beszélünk erről, egyre inkább beemelkedik ez a terápiás munkába is, de hogy az egy megint egy nagyon komoly válságidőszak, és még eszembe jutott, ami nem mindenkit érint feltétlenül, de ez lehet akár a meddőség kérdése, mert hogy arról is sokat is beszélünk, egy elég élő probléma sokakat érint, de hogy talán a meddőség is lehet egy ilyen helyzet, amit lehet azért közelíteni egy ilyen típusú munkával. Nem tudom, neked mi a tapasztalatod ezekről.
Én azt mondom, hogy mindenképpen igazad van. Ugye minden terápiás folyamatnak az a lényege, hogy első körben úgymond mentalizáljuk, tehát meg tudjuk fogalmazni, gondolkodunk arról a problémáról, és szavakba tudjuk önteni. És ahhoz, hogy igazán szavakba öntsük, ahhoz kell egy partner, akivel ezt megbeszéljük. Tehát a gyógyulás az mindenképpen valamilyen kapcsolatban történik. És minél inkább fejlesztjük ezt a kapcsolódási képességünket, vagy segítséget kérünk egy szakembertől, aki magas szinten tudja ezt a kapcsolatot létrehozni, annál inkább megvalósulhat ez a gyógyulás.
Te hogy kerültél kapcsolatba a haptonómiával?
Hát nagyon-nagyon messziről kerültem kapcsolatba a haptonómiával. Én egy olyan családban nevelkedtem, ahol nagyon, hát hogy mondjam, alacsony volt az érzelmi intelligencia, hideg család voltunk, nem igen volt testi érintés, és nem igen volt intimitás, nem igen volt érzelmek megosztás. És én az életközépi válsághoz közeledve váltottam pályát, és köteleztem el magamat a pszichológia felé, majd egyik születésnapomon megjutalmaztam magamat azzal, hogy egy masszázs kurzusra elmentem, és megtanultam a masszázsnak egy bizonyos ágát. És ott tapasztaltam meg azt, hogy mennyire meg lehet szólítani a test felől az érzelmi tartalmakat. Tehát egy masszázs során lehet, hogy valaki sírni kezd, vagy kacagni kezd, vagy elkezd kioldódni belőle valamilyen pszichés tartalom. És ekkor kezdtem egyre inkább érdeklődni a szomatopszichoterápia iránt, és ennek az egyik ága a haptonómia, amiben így otthon találtam.
Itt egyéni kapcsolatokról beszéltünk. Alkalmazható a haptonómia csoport terápiában, csoportos együttlétben?
Ez még egy nagyon keveset kutatott vagy alkalmazott terület. Én úgy gondolom, hogy egy csoport vezetésekor, egy csoport irányításakor, akkor, amikor kiállunk több ember elé, és valamire szeretnénk őket rábírni, vagy meggyőzni, vagy megkérni, akkor nagyon fontos, hogy milyen jelenléttel állunk ott a csoport előtt. Mennyire vagyunk nyitottak, mennyire vagyunk energikusak, mennyire vagyunk kilazultak, mennyire kapcsolódunk azokhoz az emberekhez. Tehát mindenképpen itt van mit keresnie a haptonómiának. Ugye alapvetően azért egy fizikai kontaktusból indulunk ki, tehát azt ugye csoportosan kicsit nehezebb elképzelni, de a lelki oldala az mindenképpen egy izgalmas dolog lehet.
És akkor egy picit a másik oldalról is, hogy a terapeuta ugye benne van, ott van, fizikailag, testileg, lelkileg megtartást biztosít, jelenlétet ad, biztonságot ad. És aztán a terapeuta hogyan tud oldódni utána?
Hát alapvető követelmény, hogy feszülten a terapeuta ne dolgozzon. A terapeuta akkor tud jól dolgozni, hogyha az erejében van, hogyha el tudja engedni akkor a terápiás folyamat idejére az élet többi ügyes, bajos dolgát, és teljes mértékben bele tudja adni a testét és a lelkét abba a folyamatba. Ehhez tulajdonképpen a technikai felkészültségen túl két dolog nagyon fontos. Az egyik az, hogy meglegyen a megfelelő úgynevezett földeltségünk. Tehát a földelés az azt jelenti, hogy kapcsolódom a földhöz, érzem a földnek a megtartását, akár megtehetem azt, hogy akkor, amikor valamilyen negatív behatás ér, valamilyen nehéz élmény, akkor ez az az irány, ahol megpróbálom elengedni magamból ezt a káros energiát. A másik dolog pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy a terapeutának legyen hite, legyen kapcsolata ahhoz a felsőbb erőhöz, amiből erőt tud meríteni. És hogyha ez a kettő megvan, ez tulajdonképpen egy megtartást ad, ami védi őt, és feltölti energiával, amiből tud adni aztán a kliens számára. Nem tudunk úgy adni, hogyha bennünk nincs ez az erő.
Ez olyan szép, ahogy így megfogalmaztad, hogy a föld megtartó ereje, és aztán a fölfelé nézek a hitemnek a megtartó ereje, és hogy ez a kettő között ott vagyok én.
Így van.
Ez nekem nagyon felemelő volt ez a kép, ahogy ezt így említetted. Hát egy picit így a technikai információkra. Hogyan tudunk tájékozódni, hogyha haptoterapeutát szeretnénk, vagy olyan segítőhöz szeretnénk menni, aki ezt a módszert alkalmazza?
Ma Magyarországon a haptoterápiát a Magyar Szomatopszichoterápiás Egyesületen keresztül műveljük. A Magyar Pszichoterápiás Egyesület megtalálható az interneten, könnyűszerrel meg lehet találni a honlapját, ahol van nagyon sok leírás és utalás a haptonómiával kapcsolatban. És ezen túl pedig van a haptonomia.hu nevű oldalunk, ahol le van írva mind a módszer, mind pedig, hogy éppen milyen képzéseket tart. Általában két képzésünk zajlik, az egyik egy kezdő, egy alapszintű, egy önismereti célú képzés, és a második pedig egy haladó szintű, egy módszerspecifikus képzés. Ezen kívül pedig szoktunk tartani módszerbemutatókat, ami egy ilyen egy délutános program, ami arról szól, hogy az érdeklődő eljön, elmagyarázzuk az elméleti hátterét inkább röviden, mint hosszan, és nagyon sok érdekes gyakorlatot tartunk, hogy megtapasztalja ezt a haptonómiás kontaktust, a haptonómiás érzést, a haptonómiás élményt.
Franz Ferdmant említetted, aki egy belga megalapítója, belga származású tudós volt, fizioterapeuta, azt hiszem, vagy alapvégzett.
Fizioterapeuta.
Igen. Utána ő elköltözött Franciaországba, így ahogy a szakmai oldalakat néztem, nagyon sok francia szakirodalom van ezzel kapcsolatban. Valamiféle ilyen nemzetközi együttműködésbe ágyazottság, akkor egy erős francia vonal, de hogy valamiféle nemzetközi egyesület, amiben esetleg ti is benne vagytok, vagy így a szakmai kapcsolatokat ápoljátok, hogy van-e már ennek a közösségnek?
Igen, van szakmai kapcsolatunk Belgiummal, tehát Belgiumból érkezett hozzánk, és érkezik minden évben az a szakember, aki egyrészt a képzést irányítja, és egy szupervíziót is ad annak a haptonómiás közösségnek, amelyik itt Magyarországon tevékenykedik.
Szabó Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, beavattál minket a haptonómia rejtelmeibe, ami egy nagyon lelket melengető, feloldó érintésterápia, és ezt most teljesen szubjektíven fogalmaztam, nem az alapján, ahogyan itt beszéltél róla. Minden korosztálynak az élet minden területén alkalmazható. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak tudtunk egy kis képet adni, közel sem értünk a végére. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Az életre hangolót hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, tartsatok velünk. Sziasztok!
Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
Hálásan köszönjük, ha számunkra ajánlja föl személyi jövedelemadójának civil 1%-át. Mária Rádió Közhasznú Egyesület, adószámunk 19-38-52-26, kötőjel 1, kötőjel 19.